fiu Szent Lélek nevében. Isten tiszteletünkön a 246-os számú énekeljük liturgiai énekként.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakot, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiemelte őket szorult helyzetükből. Nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Kérlek, ne vonj meg tőlem szeretetedet, hanem nevelj igaz gyermekeddé az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Dicsőség ezért Istennek a mennyekben, a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Amen.
Aki a szeretetet kiárasztott híveit szívébe a lélek által, add, hogy teljes erőnkből szeressünk téged, és tetszésed szerint szolgáljunk embertársainknak az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent ígéjét, mert egyházunk a mai napra, 70. vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt, melyet megírva találunk a Máté evangéliuma 20. fejezetében az első verstől a 16. versig. Isten igéjét a Máté evangélium a 20. fejezetéből olvasom az első verstől a 16. versig. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és azt mondta neki: menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek, ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénát. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénát kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt neki, egyiküknek: barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból az első, és az elsőkből utolsó. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a Szőegyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a kukukra, harmadnak megfeszített a halottak közül, a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Az elmúlt héten két hét volt Diatorbágyon, és Barnabás részt vett ezen a héten. Szeretném beszélni, hogy milyen áldásokat tapasztalhatott meg, kérni a gyerek is.
Ketten is voltunk, ezt nem mondta Istvánunk, hogy én is jöttem meg. Amit van István elmondta, férfi héten voltunk Biatorbágyon, múlt héten, és én csak annyit szeretnék erről a férfi hétről mondani, hogy nagyon áldott volt, méghozzá azért, mert mindenki az Úrat kereste, és mindenki azon törekedett, hogy minél többet beszélhessünk az Úrról, és minél több fontos kérdést átbeszélhessünk. Nem voltak ilyen visszahúzó emberek, akik okoskodtak volna, vagy ilyesmi, hanem mindenki azt kereste, hogy mit akar az ő szívében kimunkálni az Úr. És ami abszolút csodálatos volt megtapasztalni számomra személyesen, úgy mentem kicsit oda, hogy az anyagi dolgaim mostanában aggodalmaskodok, és ezt hétfőn délelőtt az Úr abszolút adott egy igét rá. Nincs nálam, de azért tudom körülbelül idézni, hogy ne aggódjatok testetekért, hogy mit egyetek, vagy mit tudjatok, vagy mivel ruházkodjatok. Nem több a test. Tehát az a lényeg, hogy rámutatott az Úr, hogy gondoskodik rólunk, és ezen nem kell aggódni. Úgyhogy ezt hétfőn délelőtt már lerendezte bennem az Úr, ami nagyon nyomta a szívemet. Aztán úgy jöhettek a többi dolgok, nem kellett ezen agyalnom, hanem erre rámutott az Úr, és nagyon sok áldást kaphattunk. Nagyon áldott hét volt.
Én sokat gondolkoztam az este, és reggel azt mondta nekem a feleségem, hogy csak őszintén beszéljek, amit érzek. És régen onnan vettem az életemet, nyilván tartva, hogy Terit megismertem. És most már nem, ez nem úgy van, most már onnan tartom az életemet nyilván, hogy az Úr Jézus Krisztus elfogadott engem. És megtudtam, hogy mehetünk Biatorbágyra, és sokat imádkoztam azért, hogy vegye el tőlem a cigit, mert úgy tartottam magamról, hogy igazán nem is keresztény ember az ember, ha dohányzik, és ne vegye senki sértésnek, csak én magamról gondoltam eztet, és azért imádkoztam, hogy Uram, keresztényként, igazi keresztény emberként térjek vissza a görög szállásra. És mikor rejöttünk Biatorbágyra, hát igen, olyan dolgok jöttek felszínre, az Úr olyanokat hozott fel, hogy azt hiszem a cigarettől az nagyon kis dolog hozzá képest. És nekem nagyon fájdalmas volt ez a hét, de közben építő is. Olyan dolgok jöttek fel, hogy ítélkezést. Ítélkeztem emberek felett. Rácát töltöm felettök, vagy nem tudom, hogy mondjam, de ítélkeztem a drága testvérem, mert szembe is Karcsival, vagy Piros Nényével, vagy Zsuzsával, vagy Tyutyuékkal, Danékkal, vagy is mindenkivel, aki keresztény ember, azt hittem nem jól élik a keresztény életüket is. És az Úr megmutatta a bűnlátásomat az ítélkezés felett, hogy nem jól ítélkezik. Vagy például a feleségem, nem hittem neki se, néha teher volt számomra, nem kívánom senkinek, hogy a felesége teher legyen a számára. És az Úr ezt megmutatta nekem Biatorbágyon. És ez olyan nehéz volt, de olyan jó is, hogy azért megláthattam ezt, hogy megláthattam azt, hogy ne ítélkezzek másokra, mert vagyis nem tudtam igazán úgy fordulni emberekről, Krisztusi szeretettel, de sokat felmoltam az éjjel, és nagyon sokat gondolkoztam Istenről, meg magamról, meg a gyülekezetről, nagyon sokat, vagy bocsánatot kérek a gyülekezeti tagoktól, azoktól, akik szolgálnak például. Sokat gondoltam arra, hogy csak munkaeszközök vagyunk nekik, de az Úr rám mutatott, hogy nem így van, nagyon nagy tévedés van. Mert ők tényleg Krisztusi szeretettel tudnak az emberekkel fordulni, és ezen a nyíltáki gyülekezen tényleg látszik az egyik kedvenc igény, hogy bármelyik sötétség borítja a földet, és a rihomája nemzetet, de fölötte lopszolja az Úr dicsősége. És csak annyit akarom mondani, hogy hálás vagyok Istennek, hogy megmutatta nekem a bűneimet. Nincs más, csak az Úr Jézus számomra. És ennyit akartam mondani. Köszönöm.
Köszönjük szépen, és Isten tiszteletünket folytassuk a 358-as számú énekkel. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra kijelölt igét, melyet megírva találunk Jézsaiás próféta könyvében, az első részben, a 11. verstől a 17. versig a következőképpen. Isten igéjét olvasom Jézsaiás próféta könyvéből, az első részből, a 11. verstől a 17. versig. Mit kezdjék a sok véres áldozattal, mondja az Úr? Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak fáraszt elviselni. Ha felé nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek, bármennyit is imádkoztok, és nem hallgatom meg, vér tapad a kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák jogát, és az özvegyek peres ügyét. Ámen, az Isten igéje. Kedves testvérek, próbáljuk meg elképzelni egy gyönyörű kertet, amit ele van ültetve, mindent a maga idejében elültetett a gazdája, folyamatosan kapálta, tisztán tartotta, öntözte, tűrte a napnak a melegét, a hőséget, fáradozott vele, és akkor, amikor ennek a kertnek a terményei beérnek, amikor ott lenne a haszon ezeken a növényeken, akkor ez a gazda leül egy árnyékos helyre is, elkezdi figyelni azt, hogy hogyan hullik le a földre a túlérett gyümölcs, termés. Egy képzeljünk el egy embert, akinek van egy drága autója, amit folyamatosan tisztán tart, fényesít, csiszolgat, lemossa rendszeresen, a drágábbik benzint tankolja bele, hogy a motort jobb teljesítményre bírja. Éppen csak ennek az embernek nincsen jogosítványa, és ezért gyakorlatilag soha nem használja az autóját, nem megy vele egy méter sem. Mi a baj ezekkel a lehetetlen helyzetekkel? Az a baj ezekkel, hogy hiányzik belőlük a lényeg. Tehát az az ember, aki megtermeli a javait, nem élvezi. És az az ember, aki olyan nagy bezsben tartja a vagyonát, az autóját, nem használja semmire. Isten azt mondja nekünk ebben az igében, hogy hiányzik a ti Isten tiszteletetekből a lényeg. Az áldozat bemutatásból hiányzik az, amiért én mondtam nektek, hogy mutassatok be áldozatot. Ugye áldozatot azért mutattak be, hogy legyen a bűneikért való áldozat. Isten Izrael népének azért adta ezt a rendet, hogy legyen valaki, akinek a vére kifolyik azért, hogy a bűneink rengesztelést kaphassunk. Rátették ennek az áldozati állatnak a fejére a kezüket a zsidó emberek, és hitáltal valóságá vált az, hogy ez az áldozati állat egy én velem, és amikor megölik, amikor kifolyik a vére, akkor az én bűnömért való áldozatként folyt ki az ő vére. Istentől én így bűneimre bocsánatot kapok. Igen, csak akkor, amikor egy zsidó ember elvitte a templomba az áldozati állatját, rátette a kezére a fejét, és tudta az Isten rendje alapján, hogy mi az ő életében a bűn, tudta mondjuk, hogy a piacon hamis súlyokkal árulja a portékáját, és ettől a bűntől szeretne szabadulni, és az állatot megöli, kifolyt a vére, és aztán a következő pillanatban, amikor megy a piacra árulni, ismét a hamis súlyokkal árulja a portékáját, akkor pont a lényeg nem valósult meg. Az Isten ebből a hamisságból nem szabadította meg őt. Nem lett valósággá az ő életében az, amit Isten ígéretként kijelentett ezen keresztül, hogy van szabadítás én nálam. Ha hittel kötődsz hozzám, hittel ragaszkodsz hozzám, akkor megtapasztalod az én szabadításomat. És nem kell csalóként élni az életedet. Tehát az Isten tisztelet hiányzott ennek a zsidó embernek az életéből. És aztán nem is egy emberről van itt a szó, hanem az egész népről. Ézsaiás próféta Izrael népéhez szól, az Isten népéhez. És Izrael népének mondja azt, hogy Isten nem ezt kívánja tőletek. Nem azt kívánja, hogy színem elé álljatok, ilyen magabiztossággal, ilyen pofátlanul, hanem azt kívánja Isten, hogy tiszteljétek őt. 12. verstől 14. versekig beszél erről a próféta. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füskét is utálom. Újhol szombat ünnepi összejövetel. Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én. Terhemre vannak, fáraszt elviselni. Hogy lehet az, hogy Istennek fárasztó elviselni azt az emberi cselekvést, amit egyébként az Isten indított az ember életében? Az Isten meghatározta, hogy gyülekezzetek össze előttem, hallgassátok meg az én igémet, és igazítsátok hozzá a ti életeteket. És amikor az emberek ezt teszik, összegyülekeznek, meghallgatják az igét a paptól, akkor Isten azt mondja erre, hogy ez fárasztó, utálom. A mai ember hasonló helyzetben lehet. Azt mondja, hogy itt vagyok az alkalmakon, az Isten tiszteleten, Isten tiszteletet tartok az életemben. Csak könnyen megtörténhet velünk az a probléma, hogy az életünkben az Isten tisztelet erre az egy órára szorítkozik. Azt mondja a mai ember, hogy végzek a gyülekezetben valamilyen szolgálatot, Isten tiszteletként. És könnyen megtörténhet, hogy Isten leleplezi ebben a mi szívünket. Azt mondja, hogy fárasztasz ezekkel a dolgokkal. Nekem volt egy időszakom, amikor azt gondoltam, hogy sokkal könnyebb volt a zsidó embernek engedelmeskednie Istennek. Mert az Isten konkrétan megmondta, hogy mit tegyen a zsidó ember. Mikor, melyik nap, mi a feladata, ha az Úr napján ne dolgozzon. És olyan egyszerű dolognak tűnik ez, egy kis odafigyeléssel azt mondja az ember, hogy hát akkor az Úr napján én most nem dolgozom. Jön a pap, tegyük fel, visszamegyünk Izrael történelmébe, az Ószövetségbe, jön a pap és szól, drága Mikiás testvérnek, hogy ma az Úr napja van, ma ne legeltesd a bárányaidat, ma ne dolgozzál. És akkor Mikiás testvérünk azt mondja, hogy rendben van, ma az Úr napja van, én megszentelem ezt a napot, leülök az árnyékba és figyelgetem a tájat, és elmélkedek az Úr dolgain, ismételgetem az ő igéjét, és hogyha kell, akkor tanítom azoknak, akik erre kíváncsiak. Csak hogy az ember szíve csalárdabb ennél. Ahogyan Jeremiás próféta mondja, az ember szíve csalárdabb mindennél, ki tudná azt kiismerni. A Teremtő Isten. Ugyanis leül Mikás testvérünk az árnyékba, és gondolkozik az Úr dolgain, de a következő gondolata már az, hogy holnap jön Jakab testvér a szomszédságból, és elvisz két barikát, és az egy sekel, két sekel, meg három sekel, mennyi jövedelmem lesz abból. Egyből a földi dolgok, a haszon jut az ember eszébe. Vagy a másik ilyen földi dolog, ami meghatározza az életünket, a hatalom. Azt gondolja magában Mikeás testvér. Ma délután elmegyek a zsinagógába, és figyelmeztettem Jónás testvért, ne legyen már olyan haragos, hanem engedelmeskedjen inkább az Úrnak, mert ez így a helyes. Vagy megkísértheti Mikeás testvérünket a siker is. Mikor arra gondol az Isten tisztelete, a csendessége közben, mikor az Úr dolgain elmélkedik, egyszer csak bevillan neki: jaj, de jó, hogy fel tudtam építeni az új csűrjeimet, és így be tudom takarítani az én gabonámat, és aztán megpihenhet az én lelkem. De jó dolgok ezek. És aztán próbál visszatérni az Isten dolgaira, hogy a földi dolgokat hátra tegye, de az Isten dolgait előtérve tegye. De mi történt valójában? Külsőképpen nem dolgozik ez az ember ezen a napon, az Úr napján. Valaki messziről látja, vagy kívülről látja az életét, akkor azt gondolja, hogy egy ember, aki félretette a munkát azért, hogy elmélkedjen az Úr dolgain, de az Isten, aki a család szívünket vizsgálja, látja, hogy nem az Úr dolgaival foglalkozunk, hanem a földi dolgainkat rendezgetjük magunkban. Látja azt, hogy szükségünk van segítségre, hogy az ő dolgaival tudjunk foglalkozni. Közelítsünk saját magunkhoz. Miközben itt ülünk a karosszékünkben, lehet, hogy a szívünk minket is megcsal. Lehet, hogy a gondolataink néha elkalandoznak ige hallgatás közben. Azért jöttünk ide, hogy Isten tiszteletet tartsunk, de elképzelhető, hogy az életünknek számos más problémája foglalkoztat ezekben a percekben is bennünket. Isten azt mondja erre, hogy ne fárasz ezzel engem. Ne fárasz azzal, hogy ide jössz hétről hétre, hónapról hónapról és évről évre. De még mindig nem érted, hogy mit akarok én kijelenteni neked az én igémben. És lehet, hogy hallod az igét, és érted is, de nem cselekszed azt. Mikor Barnabás most bizonyságot tett, akkor közben nekem eszembe jutott az, hogy ő már egyszer állt itt kint, és bizonyságot tett arról, hogy az Isten igéjéből megértette, hogy nem ítélkezhet mások felett. Isten olyan érdekes, hogy újra és újra elébünk tárja ugyanazt, egészen addig, amíg el nem végzi a szívünkben. Egészen addig, amíg meg nem értjük az életünk minden napjára, konkrét helyzeteire. Mi az, ami akadályozza mi Isten tiszteletünket? És lehet, hogy érted is az Isten igéjét, és cselekedni is akarod. Csak azok az akadályok, gátak, amik az életedben felmerülnek, amik majd most Barnabást is próbára fogják tenni ebben az új dologban, amit az Isten elvégzett az ő szívében, hogy ez kamatozzon az ő életében, ezek az akadályok, gátak elcsüggesztik, elfárasztják az embert. És az embernek az odaszánása meglanyhul, megszürkül az élete. Nem tart ki abban, amit az Isten kijelentett az ő számára. A hívő ember életét sokszor ezek a bűnök teszik tönkre. Az Isten kijelentette magát az én számomra, szeretném is azt cselekedni, de valamiért elfáradtam az ige cselekvésében. Szeretnék egy-két példát ezzel kapcsolatban mondani, hogy egészen érthető legyen, amire gondolok. Mert ezek a bűnök, ezek az akadályok, amiket le kell győznünk, nem mindig olyan akadályok és bűnök, amiket az emberek látnak. Akár még élhetnénk Isten tiszteletet is az emberek előtt. És mondhatnák azt, hogy ez egy rendezett hívő keresztény, akire szolgálatot lehet bízni, de az Isten, aki ismeri mi szíveinket, ő látja azt, hogy megfáradtam, és már nem cselekszem az ő akaratát. Az egyik példa, amikor egy férfinak azt mondja Isten, már régóta hogy szakadj el a szüleidtől, mert én szeretnék neked társat adni. De úgy, hogy édesanyád szoknyájához vagy ragadva, kedves gyermekem, úgy nem fog neked tudni társat adni, mert tönkre tennétek egymást. És ez tipikusan egy olyan bűn, ami kifelé nem nagyon látható, és még az ember saját maga sem biztos, hogy látja a helyzetét. Istenünk látja a szívünk elrejtett titkait, és ezért jó rábízni a mi dolgainkat. Mert még lehet, hogy én sem látom a helyzetemet. Lehet, hogy imádkozok minden nap társért, és várom azt, hogy ott legyen már az életemben, ismerjem és küzdjek érte, harcoljak érte, de nem látom ennek az akadályát, amit le kellene győzni. Nem látom a gátját, ami akadályozza. Másik példát is szeretnék mondani. Amikor egy olyan férj megtér, vagy megtér valamilyen bűnéből, aki addig annak a családnak a fekete báránya volt. És egyszer csak a feleség egy új helyzetbe kerül. Mert lehet, hogy onnantól kezdve a férj előtte járul a hit dolgaiban. Elképzelhető, hogy Isten onnantól kezdve, mint vezetőt akarja látni a családban. De hát addig a feleség volt a felelős, addig a feleség vitte a terheket. Nagyon nehéz egy ilyen helyzetben a feleségnek a helyére kerülni, és a férjének segíteni, hogy a helyére kerüljön, hogy vezesse a családot. De Isten le tudja leplezni a szívünknek ezeket az akadályait. Isten azért azt mondja, hogy ne fárasz engem azzal, hogy ellenállsz az én igémnek, hogy úgy állsz elében, hogy nem formálható a te életed. De nem is erre tesz Isten a hangsúlyt, hanem arra, hogy ne fárazz saját magadat. Mert Isten nem az fárasz, hogy újra és újra beszélnie kell velünk, és foglalkoznia kell velünk, gondoznia kell az életünket, hanem Istennek az a fárasztó, hogyha az igéhez akarok hű lenni, és ezt a szót kell használnom, az a fárasztó neki, hogy látja a vergődésedet, az egy helyben való toporgást, az, hogy megváltott létedre is reménytelen életet élsz. Ezért ne fárazd magad azzal, hogy idejössz, hallgatod az igét, és közben nem engedsz annak, nem cselekszed azt, és nem élsz benne. Nem utasd be ilyen hamis áldozatokat. Ugyanis ez már áldozat hozatal. Ez már nem az Isten tisztelete, és nem az engedelmesség. Amikor feleségemmel mi Szegléden egy református gyülekezetben voltunk, és ott egyházfi szolgálatot töltöttünk be, akkor én a kezdetek kezdetén nagyon örültem annak, hogy ebben a szolgálatban részt vehetek, és ahogy telt az idő, kezdtem azt érezni, hogy valami nem teljesedett ki ebben a helyzetben. Valami hiányzik. Valami nincsen meg benne, ami egyébként létfontosságú. És egyszer a feleségem elment női hétre, én pedig otthon egyedül vacsoráztam, és hallgattam közben egy Isten tiszteletet, ennek a gyülekezetnek a rádiós Isten tiszteletét kazettáról. És amikor én meghallgattam az Isten tiszteletet, akkor két kanál étel között arra gondoltam, hogy Istenem, de jó lenne ebben a gyülekezetben szolgálni. És ennyi volt. De egy őszinte gondolat volt ott abban a pillanatban, a Ceglédi szolgálatunk kellős közepén, az Isten felé. És aztán nem sokkal később egyszer csak felhívott Misi bácsi engem, és megkérdezte tőlem, hogy itt van lehetőség arra, hogy szolgálatot vállaljak, esetleg a feleségem is. Vizsgáljuk meg. És én akkor azt mondtam, hogy hát megvizsgáljuk, de itt vagyunk, ide jöttünk, itt kell a szolgálatunkat végezni. Egy hétig ebben a tudatban voltam, amikor az Isten beleszólt az életembe az igén keresztül. hogy fontosabb, kedvesebb az Istennek az engedelmesség az áldozatnál. És akkor megértettem a súlypontjait az életemnek, hogy ha itt maradok, akkor lehet, hogy külsőképpen olyan életet élek, amiről azt mondják emberek, hogy Isten tisztelet, de valójában szívem elrejtett titka, szívem vágya az, hogy az Isten tisztelet a szívemben valósuljon meg. És az Isten erre lehetőséget akar adni. Fontosabb az engedelmesség az áldozatnál. És világos lett, hogyha ott maradunk abban a helyzetben, akkor végezzük tovább a szolgálatokat, már kezdtünk igei szolgálatokat is végezni, kezdtek megbízni ezzel a ottani testvérek. Sok mindent elvégezhettünk volna, de szívemben mindig lett volna egy űr, egy üresség. És aztán olyan jó volt azt mondani Istennek, hogy elfogadom tőled ezt a lehetőséget, hogy te tovább akarod így vinni az életemet. Hogyha benne maradtam volna ebben a helyzetben, akkor történik meg az, ami a 15. versben olvasható. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek. Bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg, vért akad a kezetekhez. Olyan furcsa ezt olvasni, hiszen én Istenről mindig úgy gondolkozok, vagy úgy ismertem meg őt, hogy ő nem fordul el tőlem. Aki hozzám jön, azt én nem küldöm el, mondja Jézus. Aki kér tőlem, az kap. Aki keres, az talál. Én úgy ismertem meg Istent, hogy ő nem fordul el az embertől. És én, ahogy olvasgattam ezt az igét, arra jutottam, hogy valóban nem fordul el. De egy olyan helyzetben, ami pusztán csak áldozat, amit az ember már összeerőlködik, és már nincs meg benne az engedelmesség, nincs meg benne az igazi lélek szerinti Isten tisztelet, amiről Jézus beszél, hogy lélekben és igazságban imádjátok az Atyát. Ha nincsen meg benne ez, akkor nagyon sokszor azt fogom érezni, azt fogom tapasztalni, hogy az Isten nem is hallgatja meg az én imádságomat. Nagyon sokszor az ilyen lesújtó eredménye lesz az én küszködésemnek, tehetetlenségemnek. És ebben a helyzetben is csak Isten tudja felfedni az én életemet. Ha egy ilyen körülményben, ilyen helyzetben bele szorul az életem, csak ő tudja felfedni azt, hogy hogyan, miképpen tovább. Van az a helyzet, amikor külsőleg az életem Isten tisztelet, mint ahogy a példában is ezt próbáltam érzékeltetni, de belül az emberben békétlenség van, és az Istennek ott nagyon sok mindent el kell végezni. És van olyan helyzet is, amikor kívül minden jó, minden megfelelő, de például Jónás prófétának az élete, amikor Isten elküldte őt, és Isten még fel is használta, hirdette Jónás Isten igéjét a niniveieknek, és több ezer ember ott megtért. És az ember azt mondaná, hogy itt megvalósult az Isten tisztelet. De Jónás életében is megvalósult. Akit az Isten felhasznált, akivel az Isten szemtől szemben beszélt, az ő életében is megvalósult. Hiszen megtértek a niniveiek, és nem tudott ennek örülni. És harag volt az ő szívében. És azt mondta Istennek, hogy haragszom mindörökké, mint halálig. És van az, amikor az ember szívében rendezettség van, készség van arra, hogy engedjen az Istennek. De Isten meg a külső körülményeit akarja átrendezni. Szeretném példaként hozni Misi bácsiékat erről. Amikor Sámsonházán felépült az új házikó, és beköltöztek. És ott is voltak szolgálataik. És vágytak arra, hogy az Istennek szolgáljanak. És egyszer csak az Isten beleszólt az életükbe, és azt mondta, hogy a külső körülményeiteket átrendezem. A szívükben készség volt, és tudtak indulni ebben. de egy ilyen helyzetben is megakadhat az ember élete. Egy ilyen helyzetben is oda ragadhat a szívünk valamihez. És megszűnik az Isten tisztelet. És a gyülekezetünk tapasztalja azt, hogy ennek az engedelmességnek mekkora áldása. Áldás alatt. Azt mondja Isten nekünk ebben a ige szakaszban, hogy mossuk tisztára a ruhánkat, mossuk tisztára magunkat, és tanuljunk meg jót tenni. Gondolkoztam, hogy Jézus életében én hogyan láttam ezt, és a János evangélium a 13. részében mind a kettő együtt van. Amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, és utána tanítja őket arról, hogy hogyan éljenek ebben a világban. A 13. rész 14. verse: ha tehát megmostom a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Jézus azt mondja, hogy példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Tanuljatok jót tenni. És amikor Péter erősködött vele, hogy Jézus nem moshatja meg az ő lábát, és aztán Jézus szavára mégis megengedi ezt, és aztán azt mondja, hogy akkor ne csak a lábamat, hanem mindent mossál meg, akkor azt válaszolja neki Jézus, hogy aki megfürdött, annak csak arra van szükség, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ebben a képben van két rész. Van egy teljes fürdés, és van egy lábmosás. Amikor teljes életemet megmossa az Isten. Megtörtént-e veled ez, testvér? Eljött az a pillanat, amikor megláttad az Isten előtt azt, de ahhoz, hogy az Isten tud tisztelni, Isten tisztelet legyen az életed ezután, hogy elejed az életedet, ahhoz ő neki a teljes életedet meg kell mosnia egyszer. Meg kell, hogy fürödj az ő igéjében. Át kell, hogy világítsa az életedet, és engedned kell annak, amit ott megértettél ebben a világosságban. Szeretné egy új alapra helyezni így az életedet. Egy olyan alapra, ami elbírja. És van a lábmosás, amikor ez a megmosott élet beszennyeződik. Ugye a lábunk az, ami elég szennyes estére, de ott a zsidók életében, ahogy ők a mindennapjaikat élték, az ő lábukon lehet, hogy nem volt saruk. Az is lehet, hogyha volt, akkor is rászállt az útnak a pora. És Jézus azért mondja, hogy lábatokat mossátok meg, mert ez az, amire olyan látványosan rátapadta a piszok, a kosz. És ezt kell újra meg újra megmosni. Így a mi életünkben is, ha már egyszer megmosattunk tetőtől talpig, napról napra meg kell mosni a lábunkat, meg kell mosni az életünknek azt a pontját, ami beszennyeződött. Tanuljunk jót tenni. Tanuljuk meg azt, hogy a testvérünket oda segítsük Isten elé. Hogy az Isten előtt rendeződhessen az élete. Én nem csak a testvérünket, hanem itt beszél az özvegyekről, az árvákról, mindazokról az emberekről, akiket ez a világ semmiknek tekint, mellőz. És nem csak özvegyek, árvák ezek, hanem betegek, idősek, lassan a gyerekek is értéktelenek lesznek. Mindazok mellé oda akar állni Isten, és oda akar állítani bennünket, akik a világban nem fogják megkapni azt, amire szükségük van. És szeretné Isten, hogyha általunk megértenék ezek az emberek, hogy Istennél van az a gazdagság, az a megoldás az ő életükre, ami megoldása, ami fontos az életükben, ami célhoz viszi őket. Hogy Istennél vannak a mennyei kincseink. kérdés, testvér, hogy ezt a szennyes pontot Isten megmoste mai napon. Vagy engeded-e megmosni neki mai napon az Isten tisztelet után, amikor hallgatod az ő igéjét. Vagy folytatódik tovább az, amikor napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra úgy olvasod, úgy hallgatod az Isten igéjét, hogy igazából nem engedsz neki. Tanuljunk meg jót tenni, mondja Jézus. Úgy tenni, mint Jézus. Csak hát ennek van egy buktatója. Úgy tenni, mint Jézus. Nincs rá lehetőségem. Ugyanis egyikünk sem megváltó. És ezért Jézust nem emlegethetjük példaképként. Nem tudok úgy tenni, mint Jézus. Nem lehet példaképen. Jézus a megváltó. A mai Magyarország egyik népszerű énekese Ákos, aki keresztény tartalmú énekeket is énekel, nem lehet Jézussal egy platformon említeni. Ákos lehet példaképen, vagy bárki, aki értékes, fontos az én számomra, lehet példaképen. Jézus csak a megváltom lehet. Ennél kevesebb elő nem fogja beérni. Különben nem működik a bűnbocsánat az életemben. Különben az a szennyes pontja az életemnek nem mosattatik meg. Tehát úgy tenni, mint Jézus, azt jelenti, hogy Jézusban tenni valamit, Jézusban élni. Hogyha megtörtént ez a fürdés, ez a tetőtől talpig fürdés, akkor már van lehetőség Jézusban cselekedni, élni. A Jakab levelében olvasunk a hitről és a cselekedetekről, ennek az összefüggéséről, hogy a hitet csak a cselekedetekben tudom bemutatni. Viszont az ember nem cselekszi az Isten igazságát igazi hit nélkül. Illetve cselekedheti külsőképpen, de Isten látja ezt a szívet. Ugye ez nem Isten tisztelet. Ez a kettő, hogy hit és cselekedetek, ez a kettő, mikor megvalósul, ez az Isten tisztelet. És itt a cselekedetekben elsősorban nem is a saját cselekedeteimre szeretném, a saját cselekedeteinkre szeretném rátenni a hangsúlyt, hanem mit végezhet el Isten hit által az én életemben? Mi az, amit ő cselekszik az én életemben? Elsősorban. Mert ebből fognak ki indulni az én hitbeli cselekedeteim. Engedjünk Istennek. És ebből a kettőből, ebből a harmóniából fog meglátszódni az, hogy Jézus az én számomra a szabadító. Jézus számomra az, aki engem is felkarolt, akár özvegy voltam, akár árva, akár szegény, vagy beteg, vagy idős, vagy munkanélküli, vagy bárki, de leginkább felkarolt azért, mert a bűneimre nem találtam sehol máshol megoldást, csak is őnála. És a világ ebből fogja meglátni azt, hogy ő szabadító. Tanuljuk meg jót tenni. Tanuljuk meg azt, hogy ő benne élni, ő benne cselekedni, ő neki engedni, hogy lássa a világ Jézust. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, áldalak azért, mert nem fáradsz bele abba, hogy foglalkozz velünk. Bár az igében azt mondod, hogy fárasztó az, amit mi cselekszünk, élünk, de valójában nekünk a legfárasztóbb. Mert olyan sok mindent próbálunk tenni jót, és olyan sok mindent próbálunk tenni a te nevedben, de lehet, hogy te teljesen mást szeretnél munkálni, teljesen másképp szeretnéd látni az életünket. Áldalak, hogy a te világosságodban kiderülhetnek ezek a zsákutcák, ezek a rossz utak, és kiderülhet az, hogy milyen megoldásokat nyújtasz a mi számunkra. és áldalak, hogy reményteli lehet az életünk te nálad. Hogyha valamit nem is értettünk meg, valamit el is rontottunk, vagy valamivel nem tudunk megbirkózni, mert még kevés az erőnk hozzá, akkor te adod az erődet, te adod a látást, hogy hogyan tovább, te adod a reménységet. Kérlek, Uram, cselekedd meg velünk azt, hogy akarjunk hozzád ragaszkodni és neked engedni. Áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg ennek a gyülekezetnek a szolgálatait, úgy, hogy azok te benned mehessenek végbe. Testvéreknek, hogy következő vasárnap Isten tiszteletünket a szokott rendben megtartjuk. Hirdetem, hogy asszonykör lesz hétfőn 17 órakor, biblióra lesz csütörtökön 17 óra 30-kor. Várjuk az érdeklődőket, a testvéreket az ige tanulmányozására, a közösség megélésére. És ezeken az alkalmakon van lehetőség arra is, hogy a gyülekezet előtt álló alkalmakról beszélgessünk, együtt gondolkozzunk. Hirdetem, hogy ifjúsági hétvége lesz Pilis Csabán március 4-i kezdettel. Erre lehet jelentkezni Marcsák Balázs testvérünknél, és a hétnek a költsége körülbelül 8000 forint lesz. Ifjú családos hétvége lesz Pilis Csabán március 11-től 13-áig. Várjuk a jelentkezéseket erre az alkalomra is. Női csendes hét lesz Biatorbágyon március 13-től 18-áig. Hogyha valaki szeretne ezekre az alkalmakra elmenni, akkor kérjük, hogy jelezzék felénk. Testvérek, figyelmébe ajánlom az imádság listát. Látom, hogy rajta van Misi bácsi is. Misi bácsi itthon van, de megfázott, és ezért most ő nem jött ki az Isten tiszteletre. Szüksége van arra, hogy pihenjen, de imádságban hordozzuk, és bízunk abban, hogy megerősödik, és a szolgálatát újra el tudja látni. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy a kinti asztalon van adóbevalláshoz szükséges nyilatkozat az adónk 1,1%-áról. Az egyik szervényen egy alapítványnak vagy civil szervezetnek lehet, a Philadelphia alapítványunknak a adószáma rajta van azon a szervényen, illetve a másik szervényen másik 1%-ot az egyháznak lehet, az evangélikus egyháznak a technikai száma 035. Aki szeretné az adójának 1%-át felajánlani, az egy ilyen nyilatkozatot, vagy két darab ilyen nyilatkozatot vigyen magával, és tegye az adóbevallásához. Szeretném hirdetni, hogy Zsarnai Krisztiánék a Kálmánházi templomuk építéséhez adományokat gyűjtenek, és ebből a célból ők kiadtak egy CD-t, melynek darabját 2500 forintért lehet megvásárolni itt a kinti asztalnál. Ez így néz ki, és jól ismert énekek vannak rajta. Taníts Úr a meghajlani, a mennybe fenn, mi drága nekünk, ó áldott Úr, Jézus hű megváltó, és a többi. 16 ének van rajta. Tehát aki szeretné a Kálmánházi templom épülését támogatni, akkor most ezen a módon megteheti, 2500 forint egy ilyen CD. Köszönöm. és Isten tiszteletünket folytassuk a 188-as ének első verszakával.
Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus, hogy feláldoztad magad a mi bűneinkért. Hálásak vagyunk, hogy te mindig gondoskodsz rólunk. Óvsz és figyelmeztesz, ha rossz útra tévedünk. Köszönjük, hogy visszaterelsz a rendes útra, és hogy mindig rábízhatjuk magunkat. Add, Uram, hogy mindig tudjunk rád figyelni. Kérünk téged országunk és egyházunk vezetőjéért, hogy neked tetsző módon rendezzék az ország és az emberek ügyeit. Eléd tesszük, Uram, gyülekezetünket, benne a mi gyülekezetünket is, lelkészünket és családját. Te vezesd és erősítsd őket. Építsd fel Misit is a betegségéből, hogy minél hamarabb hirdetesse köztünk a te ígédet. Kérünk, Urunk, hogy te vezesd gyülekezetünk szolgálóit és gyülekezetünk minden tagját. Te légy az elesettekkel, betegekkel. Te gyógyítsd meg őket, te segíts elhordozni a terheiket. Te légy a hajléktalanokkal, te adj fedélt a fejük fölé. És eléd teszem, Uram, a magam és családom életét. Add, hogy tudjuk mindig rád figyelni, és mindig tudjunk hozzád imádkozni. Kérlek, Uram, segíts minket mindezekben. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Végezetül Istenek népe, vegyétek az Úr áldását. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Amen.